mindig megvolt az a remény, hogy talán mégis él. Tehát minél több nap telt el, tudtuk agyilag, hogy ez már szinte lehetetlen, hogy élő személyt találjunk, de mindig mentünk, és bebújtunk a legkisebb lyukba is, ahova csak be tudtunk jutni.
Üdvözlöm Önöket, én Nagy András vagyok, ez pedig a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Így már meghaladta a 41 ezret a törökországi és szíriai földrengés halálos áldozatainak a száma. A mentésben magyar csapatok is részt vettek. A stúdióban az egyik kutyás mentőcsapat vezetője a vendégünk. Ketten jöttetek most a stúdióba. Ki a társad?
Demi. Demi, ő egy svájci fehér juhászkutya, és valóban Törökországból jöttünk haza, még fél lábbal ott vagyunk, legalábbis agyban még kicsit ott is vagyok, nagyon nehéz elszakadni az ott ért élményektől, emlékektől, berögzülésektől, de most már úgy érzem, hogy kezdek visszarázódni itt a magyar valóságban, és szerencsére magunk mögött tudhatjuk valamennyire azokat a borzalmakat, amiket ott láttunk és tapasztaltunk.
Először is engem az érdekelne, hogy történik egy ilyen riasztás, vagy hogy alakul az a folyamat, ahogy ti elmentek egy helyszínre.
Igen, ez többféle módon történhet. Itt, ha nemzetközi helyzetről van szó, tehát nem magyar helyzetre, nagyon hangsúlyozom, hogy egy magyar katasztrófa esetén teljesen más eljárásrend van, viszont egy nemzetközi katasztrófa esetén csak abban az esetben tud elindulni egy magyar csapat menteni, hogyha az adott ország hívja az országot, tehát nemzetközi segítséget kér. Ez ugye ebben az esetben hétfő délután történt meg, és abban a pillanatban addig is nyilván már mi készültünk arra, hogy amennyiben szükség lehet ránk, akkor tudjunk indulni, de abban a pillanatban kezdenek el szerveződni ezek a csapatok. Hozzá kell tenni, hogy itt mindenki önkéntes alapon vesz részt, legalábbis a mentőkutyások részéről, mindenféleképpen különböző szervezeteknek a kutyásai vettek részt a mentési folyamatokban, viszont nyilván ahhoz, hogy ki tudjunk jutni, ahhoz kell egy szervezet, akik tudják koordinálni a mi kimenetelünket, ott tartózkodásunkat, illetve ugye a hazaérkezésünket is. Ez esetben ugye itt az történt, hogy a Katolikus Caritas által támogatva a Budapest Mentőszervezet tagszervezeteként vettünk részt a törökországi földrengés áldozatainak felkutatásában, illetve mentési folyamatokban. Itt ilyenkor az történik, hogy ez a szervezet, tehát a Budapest Mentőszervezet kezdte meg ugye a koordinációt. Hozzá kell tenni, az is egy nagyon komoly háttér munka, ami ilyenkor folyik. Természetesen nekünk ugye évközben vannak bevetési gyakorlataink, tehát itt nagyon fontos az, hogy bárki oda nem mehet ki csak úgy menteni, tehát itt nemzetközi vizsgával rendelkező kutyák tudtak részt venni a mentési folyamatokban. Van nemzeti minősítés is külön is, illetve a Budapest Mentőszervezet keretében is vannak nemzetközi minősítéseink, aminek alapján ugye ezekben a folyamatokban képessé válunk arra, hogy tudjunk segíteni hatékonyan. Ezeket a szervezeteket keresi meg ilyenkor ugye a Budapest Mentőszervezet ez esetben, és szervezi meg a kijutást. Hétfőn éjszaka talán már elindult egy csapat, ők még nem repülővel, hanem autókkal, ugye vitték ki a felszerelést, tehát ilyenkor ugye sátrak, stb. Tehát komoly felszerelésekre van szükség, ugye autókra is szükség van, hogy mozgást tudjuk biztosítani a tábor és a romok között, tehát ők elindultak valamennyi emberrel és két kutyával, majdan pedig mi kedden éjjel, illetve hát szerda hajnalban csatlakoztunk ugye a csapathoz, illetve hát akkor indultunk el Magyarországról, így fogalmazok, mert éjszakára sikerült odaérni szerda éjjelre, de gyakorlatilag mi kicsit megkésve értünk oda, pont azért, hogy a tábor már biztosítva legyen, mire kiérünk. Több szervezettől is, ugye a Hunor mentőszervezet, akivel szintén dolgoztunk együtt, aztán később, mert volt egy kis átvezénylés, ugye ott két kutyás volt, és minket átkértek oda péntek-szombat táján. Úgyhogy velük is aztán sikerült együtt dolgozni, viszont tehát ugye ők voltak kint kvázi állami szervezetként, és emellett ugye a reformátusok, baptisták, most nem merném felsorolni az összeset. Különböző napokon is érkeztünk, természetesen ugye azok voltak előnyben, akik már hétfő éjszaka meg tudtak érkezni, vagy kett hajnalra meg tudtak érkezni, mert ugye minél több idő telik el az a túlélők száma, annál kevesebb sajnos, tehát annál, minél több idő telik el, annál nehezebb élő embert találni a romok alatt. Mi csütörtök hajnalban, ahogy megérkeztünk, elkezdtük a munkát, onnantól kezdve már azért nagyon kicsi esély volt sajnos arra, hogy azokon a romokon legalábbis, amin akkor mi dolgoztunk, élő szemét találni.
És ti találtatok embert?
Embert találtunk, élő embert sajnos, illetve a Budapest mentőszervezet talált, tehát hogy együtt találtunk úgymond élő embert, de ott nem kutyás jelzésre tudtuk megkezdeni a mentési folyamatokat. Nagyon nagy munka volt egyébként mindannyiunktól abban való segítség is, hogy ki tudjuk szedni. Nagyon nehéz helyen volt ugyanis a személy, viszont még hála Istennek beszélt, így a török kollégák tudták, hogy ott még élő ember van, csak ugye a mentési folyamatban kellett részt venni. A kutyák abban tudtak segíteni, hogy pontosítsuk esetleg a személy helyét, amiben mi nagyon-nagyon sokat tudtunk segíteni a kutyámmal, az a sajnos a nem élő embereknek a kiemelésében való segítségnyújtás. Én kutyám ugye elég jól jelzi nem csak az élőt, hanem a halottakat is, ezáltal nagyon sok hozzátartozónak segítség volt az is, hogy ha nem is élve, de el tudják temetni, méltó módon el tudjanak búcsúzni a hozzátartozóktól, szerettektől. Már ahogy telt az idő, a hozzátartozók tényleg könyörögtek azért, hogy segítsünk, és ha más nem, akkor így ebben a formában is találjunk embereket, és nyilván azokat az embereket, akiket könnyebben ki lehetett emelni a romok alól, azokat a szervezet is segített kiemelni, és átadni a török katasztrófavédőknek, hogy megtalálják a hozzátartozót. Nagyon sok halott volt, rettenetes borzalmakat láttunk, éltünk át, nagyon-nagyon-nagyon sok halálesettel kellett találkoznunk természetesen, de azt gondolom, hogy ez, tehát mindig megvolt az a remény, hogy talán mégis él. Tehát minél több nap telt el, tudtuk agyilag, hogy ez már szinte lehetetlen, hogy élő személyt találjunk, de mindig mentünk, és bebújtunk a legkisebb lyukba is, ahova csak be tudtunk jutni, és próbáltunk keresni, hát ha még hallunk élőszót, vagy legalábbis vagy a kutya jelez valamit, aminek a kapcsán, amiben kapaszkodhatunk, és akár a műszerekkel és munkagépekkel kiásva, mélyebbre és mélyebbre jutva, hát ha lehet még túlélőt találni, tehát vasárnapig, amíg el nem jöttünk, mi az utolsó pillanatig dolgoztunk, tehát a repülőgéphez való elindulásunk előtti pillanatig folyamatosan kivoltunk a romokon, és szinte alvás nélkül dolgoztunk azért, hogy találjunk túlélőket.
Kapnak ilyenkor a mentőszolgálatok tagjai valamiféle pszichológiai segítséget?
Fölajánlások érkeznek ilyen tekintetben, mivel mi egyéni szervezetek vagyunk, tehát nem egy államilag támogatott szervezet, hogy így fogalmazzak. Nekünk egyénileg kell megoldanunk ezeket. Abban az esetben, ha kapunk ilyen felajánlást, úgy érzem, hogy én is megpróbálok majd, lehet, hogy meg fogok próbálni élni ilyen lehetőséggel. Az biztos, hogy a feldolgozási folyamat még legalábbis, ami az én részemet illeti, nem hiszem, hogy elkezdődött. Ott egyértelműen csak a munkára koncentráltam, tehát nem próbáltam nem azzal foglalkozni, ami körülöttem van, hanem csak és kizárólag arra koncentráltam, hogy élőt szedjünk ki a romok alól, vagy ha nem tudunk élőt találni, akkor legalább abban segítsünk, hogy pontosan be tudjuk jelölni azokat a pontokat, ami alatt esetleg egy már nem élő személy található. Projektmenedzsmentben dolgozom, hogy így fogalmazzak, vagy dolgoztam, és mellette pedig a Keresőkutyaszolgálat Alapítványnak ugye vagyok a vezetője, kurátora, ez viszont teljesen önkéntes alapon, tehát ezért én fizetést nem kapok. Úgyhogy ez egy 0-24-es szolgálat, mert attól, hogy most ugye volt ez a földrengés, mi ennek emellett ugye itt Magyarországon főleg szerencsére kevés ilyen katasztrófa történik Magyarországon, így főleg a nyomkövetésben dolgozunk. Az eltűnési esetekben próbálunk az emberi eltűnéseknél segíteni nyomkövetéssel, és a bűncselekménygyanús eseteknél a rendőrségi kutyák szoktak dolgozni, minket azokra a helyszínekre hívnak, ahol nem merül föl bűncselekmény gyanúja, hanem egyéb más. Ez nem jelenti azt, hogy nem futottunk bele bűncselekményes szituációkba is, hiszen ugye van olyan helyzet, amikor azt gondolja a rendőrség, hogy nem áll mögötte esetleg bűncselekmény, de utána ugye, ahogy a nyomot követjük, kiderül, hogy mégis. Ilyen is volt, de alapvetően ugye a különböző öngyilkossági szándékkal eltűnő emberek esetén, idős, demens emberek, beteg emberek esetén, ugye eltűnési esetek kapcsán szólnak nekünk, és próbáljuk a nyomukat követni, és ebben volt viszonylag sok sikerélményünk. És ezen felül nekünk ugye az a specialitásunk, hogy nem csak embereket, hanem állatoknak a nyomon követésében is tudunk segítséget nyújtani, úgyhogy kutyusok, cicák esetén is. Ha az állatos eltűnéseket is figyelembe vesszük, akkor már az biztos, hogy több száz, tehát azzal még lehet, hogy keveset is mondtam. Ugye hetente 2-3 esetben megyünk ki, és azért csak ennyi esetben, mert a kutyának is szüksége van regenerálódásra, pihenésre, tehát csak abban az esetben indulunk el, hogyha ha a kutya bírja. Ez most Törökországban természetesen nem így történt, ott folyamatos munkarendben voltunk, mert ott nem volt idő pihenni. Mellett nekünk tréningjeink vannak, azt tudni kell, tehát hétvégente tréningeket is tartok is, illetve a kutyát is tréningezem, úgyhogy a viszonylag sűrű a munkarendünk, ami az alapítvány életét illeti. A romkutatásban azt kell, hogy mondjam, hogy az első igazi bevetésünk volt, mivel Magyarországot, tehát így egy kutyaéletnyi időt tekintve, az elmúlt 10 évben nem volt szükség soha, tehát nem, ugye ahogy mondtam a korábban, csak akkor tudunk külföldre egy ilyen romosodott helyszínre kijutni, hogyha az országot meghívják, illetve nemzetközi segítséget kér az adott ország. Ez az elmúlt 10 évben nem történt meg, így mi nekünk ilyen éles bevetésünk romkutatás témakörben nem volt még. Nálunk az éves bevetési gyakorlatok, nemzetközi bevetési gyakorlatok vannak, amiket minden évben csinálunk, tehát azok egy éles szituációt szimuláló helyzetek, tehát gyakorlatilag hasonlóak ahhoz, ami Törökországban történt, csak hát ezt szimulálni, ami ott történt, és amilyen mértékben, és amilyen nagyságrendben történt, ezt nem nem lehet itthon szimulálni, tehát ezt sem külföldi bevetési gyakorlatokon sem tapasztaltunk ezt a fajta mértékű pusztulást, pusztítást, amit ott találtunk. Erre igazán felkészülni nem lehet, de már amennyire lehetett, az természetesen minden évben folyamatosan karban tartjuk a tudásunkat, és fejlesztjük, és minden olyan, és valószínűleg ezeket az ott tapasztalt dolgokat is bele fogjuk építeni az itteni folyamatainkban. A kutyáink az élő személykeresésére vannak tanítva, tehát azoknak a jelzésére, illetve felkutatására tanítjuk őket, viszont itt olyan mértékű halálozás volt a romok alatt, ami a napok elteltével egyre erősebb szagokat generált, és ebben a közegben dolgozni a kutyáknak, és találni és jelezni élő embert a romok alatt, még nagyobb kihívás talán, mint tehát erre nem tudtunk fölkészülni, erre nem lehet trenírozni egy civil szervezetnek egy kutyát, tehát egyszerűen erre például nem volt eddig módunk, viszont azt láttam, hogy erre nagyon nagy szükség van, mert ha amit nem tud az ember szimulálni, az csak gondolja az éles helyzetben, hogy úgy fog történni, de nem biztos, hogy úgy történik, tehát csak azt tudja az ember 100%-osan, arra tudom azt mondani, hogy igen, ezt tudja a kutyám, hogyha tudom, hogy tudja a kutyám, nem pedig csak sejtem, hogy tudja a kutyám. És ez nagyon nagy különbség egy éles helyzetben, hiszen itt tényleg emberéletekről van szó, itt percek alatt még él, és aztán meghal. Ha nem jelzi a kutya, akkor baj van. Tehát itt nagyon-nagyon fontos az, hogy ezekre is valamilyen módot találjunk, hogy hogyan lehetne, ezt nyilván a többi csapattal együtt közösen ki kell majd találnunk, hogyan lehet erre még jobban trenírozni a kutyáinkat, hogy egy ilyen szituációt is minden kutya jól tudjon megoldani. Emellett pedig az a fajta fegyelem, amit tehát egy vizsgaszituációban a kutyáinkat arra képezzük, illetve az az elvárás egy vizsgán, egy nemzetközi vizsgán, hogy beküldjük a romra, ő önállóan dolgozik, jelzi a személyt, akkor megyünk oda a személyhez, akkor mászunk föl a romra, akkor megyünk be, és nyilván akkor kezdődik meg a mentési folyamat. Viszont itt erre nem lehet, nem volt semmilyen mód. Tehát itt, hogyha a kutya, ha én azt mondtam, hogy megáll, és hogyha egy lépést is mellé lépett még, tovább lépett, akkor lehet, hogy leesett, sérül. Tehát itt nagyon-nagyon koncentrált munkára van szükség, itt nem lehet olyanokat csinálni, hogy beküldöm a romra, és azt sem tudom, hogy hol a kutyám. Tehát itt gyakorlatilag mindig, minden esetben én mentem be először, megnéztem, hogy hova fogom beküldeni a kutyát nagyjából. Előtte a műszakis emberek, statikusok megnézték, hogy mennyire biztonságos, nyilván a mentőcsapatok számára is, meg a kutya számára is, és amikor ők úgy ítélték, hogy ez rendben van, akkor mentünk be, és ezek a romok, ezeket nem úgy kell elképzelni, hogy besétálunk. Sokszor ugye cipeltük, létrán másztunk, átmásztunk, fölmásztunk, átadtuk egymásnak a kutyát, és úgy vittük tovább. Az éles keresésekben mi nekünk hatalmas rutinunk van, akár még a többi kutyáshoz képest is, hiszen annyira nagy mennyiségű bevetésen vettünk részt. Igaz, hogy az egy nyomkövetéses szituáció volt, viszont ott nagyon-nagyon fontos az összhang, tehát ott legalább ilyen fontos, mint a romkutatásnál. Úgyhogy minden egyes rezdülésünk a kutya is tudja, és én is tudtam, hogy miről van szó. És olyannyira, hogy volt olyan szituáció, ami számomra is meglepő volt, hiszen nem volt még élesben ebben részünk, hogy egy peremre föl kellett, tehát hogy ilyen mélyre, meg magasra ugye tettük föl a kutyát, és másztunk utána, és nem látott a kutya, de megállítottam, és neki ott kellett állni, mert tényleg veszélyes volt minden tekintetben. Úgyhogy volt olyan szituáció, amikor kitettem a peremre a kutyát, minden irányból veszélyes lett volna, ha tovább lép. Én pedig egy nagyon-nagyon vékony pallón, ami még a nekem a fél lábam fér csak föl, tehát a másik lábammal térdemmel kapaszkodtam egy magas perembe, és onnan kellett ugye a peremről átemelnem föl a kutyát, ő egy 25 kilós, én 45 kilós vagyok, ezt a hallgatók kedvéért mondom el, tehát nem olyan egyszerű dolog, viszont ebben a szituációban a kutya fölfogta azt, hogy mi történik, és pont annyit segített, hogy elrugaszkodott arról a pontról, az ölembe, hogy ne kelljen nekem lehajolnom érte, és így fölemelnem, beugrott az ölembe, de pont annyira, hogy azért annyira ne legyen nagy a lendülete, hogy elveszítsem az egyensúlyomat, mert akkor mind a ketten esünk. És így van, tehát ez, és erre nem tanultunk, nem kép, tehát hogy ezt ő ott helyben magában realizálta, hogy ezzel tud segíteni nekem, és segített, és tudtam ezzel a lendülettel fölemelni és átemelni például, és átadni a fönti fiúknak, akik segítettek utána. A mentőkutyáknál nagyon fontos az, hogy legyen idejük regenerálódni a kutyáknak. Ez most természetesen Törökországra nem volt igaz az elmúlt egy hétre, de most igen, tehát most folyamatosan pihen a kutya azóta, mint a hazaértünk, mint ahogy most is ugye fekszik és pihen, és fizioterápiára is fogunk például holnap menni, egy nagyon kedves felajánlást kaptunk, úgyhogy most azon is részt fog venni holnapi napon, úgyhogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a kutyáinkat óvjuk, mert nekem speciál Demi a családtagom, tehát nem csak munkatársam és mentőkutya, hanem az én családom része, úgyhogy mindig az volt számomra fontos ott kint is, hogy ő neki legyen minden rendben. Tehát az engem nem érdekelt, hogy rám esik a rom, viszont az fontos volt, hogy ő rá ne essen. Nekem mindegy volt, hogy én inkább megyek be, és nézem, és olyan helyre is bemászok, bekúszok a kutya előtt, ami esetleg már veszélyesebb, csak meggyőződjek arról, hogy ott neki biztonságos lesz, és ebből nem viták voltak, de hogy így egyébként így mondták, hogy de biztosan biztonságos, szóval, hogy nem kell megnézni, de én akkor is megnéztem. És ugyanúgy a regenerálódás is, tehát mindig, ugye itt mindig a sarkalatos pont egyébként Törökországban is az volt, hogy hogyan etessünk, tehát mert ugye amikor etet az ember, akkor utána egy pár órát illik békén hagyni a kutyát, nehogy gyomorcsavarodást kapjon, stb. Ez egy nehéz ügy volt, mert sokszor volt olyan, hogy etessünk, ne etessünk, kapunk-e új címet, mert ez sem úgy működik egyébként, hogy ott találunk egy romot, és már rohanunk is föl rá, és dolgozunk.
Nyilván nemzetközi koordináció.
Így van, egy nemzetközi koordináció van. Különböző, nem csak ugye magyar szervezetek voltak, rengeteg szervezet volt, rengeteg rom. Még így is úgy érzem, hogy egy porszemek voltunk a gépezetben, egy pici-pici porszemek, viszont ott nagyon-nagyon fegyelmezetten csak azt lehetett, és akkor lehetett, amikor erre engedélyt kaptunk, illetve ahova engedélyt kaptunk, oda mentünk. Teljesen véletlenül volt egy úriember, akinek magyar felesége van, és tehát beszél magyarul, és teljesen önkéntes alapon kiutazott segíteni a romok közé, és segítette a hunoros csapatot, és többek között minket is. Tudtunk közvetlenül kommunikálni, akár a hozzátartozókkal is, illetve a török emberekkel általánosságban is. Nem nehéz volt, úgymond velük közvetlenül a kommunikáció, viszont itt, hogy ő ott volt, ő el le tudta fordítani azt, amit az a hölgy mondott, és az egy anyuka volt, aki kereste a fiát, és könyörgött a kutyának, hogy hozzuk elő, keressük meg, akár így, akár úgy. Úgyhogy, hát sajnos egyébként őt pont nem sikerült megtalálnunk már. A török hatóságok, ami tolmácsot adtak, azok általában ugye angol nyelven folytak ezek a kommunikációk, tehát az, hogy mondjuk törökül és magyarul beszélő, én úgy tudom, nem biztos, de én úgy tudom, hogy a Budapest mentőszervezetes táborunkban nem volt, így van, ott az angol nyelv volt. Viszont nálunk is voltak koordinátorok, tehát mindenkinek meg volt a feladata a csapatunkban, tehát voltak a műszaki segítők, volt, aki a koordinációban segített, és ők voltak, akik közvetlenül kontaktáltak a hatóságokkal is ők kapták meg ezeket a címeket, amire minket megszervezték az odajutásunkat, mert addig, amíg a hunoros csapattal a romok között volt a táborhelyünk, úgy a Budapest mentőszervezet táborhelye az messzebb volt a romoktól, tehát ott meg kellett szervezni mindig a transfert, ami egy külön nehézség, mert tehát ugye rendben van, hogy volt 2-3 autó, de ugye hát ezek mozgásban voltak, és ugye volt, amikor erre volt szükség, volt, amikor arra, tehát is hirtelen változtak a dolgok, hogy mikor, mire van szükség, akár az orvosra, akár a kutyásokra, akár valamilyen műszer, tehát itt ezek komoly szervezést igénylő feladatok voltak, tehát a koordináció is nagyon-nagyon fontos. Van a csapatunkban olyan kutyus, és egészen ügyes, nem is egy, amelyik menhelyről örökbefogadott kutyus, nagyon ügyesek tudnak lenni adott esetben ők is. Ami nagyon fontos a kiképzésnél, hogy jól motiválható kutya legyen, nem árt, hogyha viszonylag fiatal, mert azért a kiképzésük ezeknek a kutyusoknak több év. Nála ugye ketté választanám a romkutatást és a nyomkövetést, tekintve, hogy a nyomkövetést én fél éves korában elkezdtem vele, tehát ő vele már mondjuk 3 éves korában már tudtunk élesben dolgozni nyomkövetésben, de fél évestől egy éves koráig csak nagyon játékos formában foglalkoztam egyébként a nyomkövetéssel, tehát körülbelül 2 év volt, mire eljutottunk odáig, hogy tényleg idegen nyomon élesen bevethető és stabilan tudja a nyomot követni, és onnantól még szerintem még legalább egy év, másfél év volt, mire akkora rutint szereztünk, akár a közös munkában, akár a nyomkövetés tekintetében, hogy teljesen stabilan azt tudjam mondani, hogy biztos, tehát hogy az a nyomkövetés, amit csinálunk, az fixen jó és hatékony. Tehát azért ez nem úgy néz ki, ahogy az emberek elképzelik, hogy így pikpak sikerül. A romkutatásban pedig körülbelül 2 éves korában tudtuk csak elkezdeni, nem egészen volt még 2 éves, és én úgy emlékszem, hogy tehát 4 vagy 5 éves volt, mire a vizsgát. Tehát, hogy ott se ez a 2-3 év volt, mire az éles bevethetőségi vizsgáját megszerezte, és emellett pedig igen, nagyon sok idő, heti rendszeres tréningekkel, illetve napi tréningekkel, ami az engedelmességi munkát illeti, illetve hát ami a nyomkövetést illeti, ott is, tehát ott napi munkára van szükség. Tehát az hogy valaki hetente egyszer elmegy egy kutyaiskolába, szombatonként, az nem elég. A nyomkövetésnél semmi
felekkel. Összeszámoltad valahol, hogy neked Demi mondjuk mennyibe került?
Nem merem összeszámolni, de nagyon sok millió, az biztos. De nem, inkább nem. Tehát egy házára biztos, hogy benne van ebbe a történetbe, hanem több. Úgyhogy jobb, ha én azt nem számolom ki.
Mit teszi Demit például egy ideális mentőkutyává, kutató mentőkutyává?
Na, mit tesz téged? Egyrészt az, hogy nagyon jól motiválható, élelemre is, játékra is, de elsősorban az élelem. Hát erről tudnának ugye a tábori fiúk mesélni, hogy ő mennyire egy éhenkórász. Nagyon szereti a hasát, ezáltal nagyon-nagyon... nagyon-nagyon jól motiválható a munkára is. De hát ezen felül pedig... Az az összhang, azt hiszem, azt ki kell, hogy emeljem, ami köztünk van, az nagyon-nagyon fontos részét képezi az egésznek, ahhoz, hogy egy ilyen munkában részt tudjunk venni, mert ismerjük egymás rezdülését, és pontosan tudom azt, hogy mikor mit mutat számomra, illetve hogy ő is tudja rólam, hogy hol van az elég, és mi az, amikor meg önállóan kell dolgozni, és mi az, amikor abszolút csak vezényszavakra kell hallgatni, és csak akkor dolgozni önállóan, amikor én azt engedélyezem számára.